A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, 66. dicséretünket énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel.
Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét János evangéliumának 5. részéből, a 33. verstől a 47. versig bezárólag. A Szent Igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje János evangéliuma 5. részéből, a 33. verstől a 47. versig bezárólag. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözöljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok sose, arcát nem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan. Mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem. Mert ő én rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Itt vagyunk most, egy hét után, hogy meghajtsuk fejünket ismét előtted. Egybegyűlve úgy, ahogyan te azt elrendelted, hogy ünnepünk legyen a hétnek ezen a bizonyos napján. Ünnepünk, mert veled lehetünk. Akkor is, amikor talán örömeink vannak, de akkor is. Amikor meg lehet éppen folytogat bennünket a fájdalom, amikor szorongatja szívünket a félelem. Mindezzel együtt, Urunk, ünnepi óra ez, mert az örömet megsokszorozni kívánod, szomorúságainkat és félelmeinket pedig magadhoz kívánod venni, hogy megvigasztalhass bennünket. Így szólítottál meg minket, és hívsz arra, hogy higgyünk beszédeidnek. Atyánk, hadd üljünk most így, tele szomjúsággal, vágyakozással, hogy ma elvihessünk valamit, hogy megérthessünk valamit a te szabadból, amit velünk tanítani akarsz, amit a szívünkre akarsz helyezni, mert fontos az, ami számunkra, mert értünk adod azt. Urunk, add meg nekünk, hogy mindaz, amit szívünkben ma elhoztunk, mindazzal, amivel megállunk előtted most, ne elvonja a figyelmünket igédről, de hadd legyünk így együtt, mindezekkel, ott a te színed előtt. Láss meg bennünket, érints meg bennünket, hordozz bennünket kegyelmességedből. És mi hiszük, Urunk, hogy akkor gyógyítasz bennünket, akkor talpra állítod bennünk azt, aki éppen elesett, akkor megáldod azt, aki éppen örömmel tud szólni és venni, és megerősíted cselekedeteinket is. Így kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben, Krisztusért, a te fiadért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és az ige hirdetésére készülve orgona zenét hallgassunk, és azzal készüljünk. Istennek az az ígé, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található János evangéliumának 5. részében, a 31. és 32. versekben eképpen. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyel rólam tanúskodik. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai ige szakaszunk, amit hallottunk a Szentírásból, egy beszélgetés közepébe viszel bennünket, pontosabban mondhatnám így is, hogy egy perkelős közepébe, noha nem szabályos tárgyalásról van itt szó, amiről hallunk a Szentírásból, mert egy alapszituációban, helyzetben kezdődik el a védekezés, illetve a vádlás Jézussal kapcsolatosan. Arról hallunk az 5. részben, hogy Jézus elmegy a Betesda tavához, és ott meggyógyít egy béna embert, aki már 38 éve fekszik nyuszójáján, és nem bír onnan felkelni. És Jézus azt mondja neki, kelj fel, vedd a te ágyadat, és járj. És megjegyzi a Szentíró János, hogy ezen a napon éppen szombatnap volt, és már érezzük, ismerve a Szentírás sorait, hogy ez mindig valamiféle bonyodalmat okoz Jézus körül. És hát itt is megtörténik az a fordulat, ami várható is. Nem annyira annak örülnek a csoda láttán, annak megtapasztalói, akik azt látják, a farizeusok, az írásodok, hogy íme egy ember meggyógyult, milyen hatalmasan cselekedett közöttünk az Isten, hanem számon kérik Jézust azért, hogy miért is cselekedett ő így szombaton, pontosabban, mert hogy ugye nem ő végez idézőjelbetéve munkát szombaton, bár ugye gyógyít, úgymond a szavába Jézus, hanem arra bíztat fel valakit, hogy felvegye az ágyát, tehát ő bújt fel valakit mondjuk így, hogy szombatnapon olyasmit tegyen, amit egy zsidó embernek szombatnapon nem volt szabad tennie. És hát ez volt az első vád Jézussal szemben, hogy milyen újra rendeződést alakít ő itt a nép körében azzal, hogy valakinek olyasmit parancsol, ami a törvény ellen való. A másik vád pedig már éppen Jézus beszéde miatt alakul ki. A vád pedig Jézussal szemben az, hogy ő Isten káromló, hiszen Jézus azt mondja, hát ő azért cselekszik így szombatnapon, azért lépett oda ehhez az emberhez, azért gyógyított és azért buzdít valakit arra, hogy vegye fel az ágyát, mert ő azt teszi, amit az Atya is tesz. Ő olyan, mint egy jó fiú, mint egy jó inas az apja mellett, aki ellesi a fortéjait a mesterségnek, és hát látja az Atyát cselekedni, és ő másolja az Atya cselekedeteit, és az Atya, ugyanígy halljuk a Szentírásból, a 7. napon megpihent, de tudjuk azt is a Szentírásból, hogy Isten gondviselése viszont folyamatos. Nem szakad meg, nem áll meg, hanem munkálkodik érettünk, még a szombatnapján is. És Isten szabadító tettének, gondviselésének nincsenek ilyen módon időbeli határai, korlátai, és ha az Atya cselekszik, nem tehet mást, a fiú sem, csak hogy teszi azt, amit az Atya maga is. De ha ő Atyának nevezi az Istent, akkor mégiscsak Isten káromló, mondják a körülötte lévők, hiszen egyenlővé teszi magát az Istennel. Na hát így alakul ki maga a beszéd, a vita Jézus és a hallgatói között. Mondjuk így a hitetlen világ és Jézus pere zajlik, ám érdekes módon, mert ezt majd látni fogjuk, sőt, érdemes összehasonlítani a magunk világát azzal a hitetlen világgal, ami Jézus körülveszi, hogy hát azért az nem is volt annyira hitetlen. Hiszen itt olyan emberek állnak Jézussal szemben, akik olvassák az írásokat, keresik az igazságot, keresik a megváltás kulcsát. Halljuk is majd, Jézus mondja nekik, ti kutatjátok az írásokat. És mégis bármennyire is kegyességében, vallásosságában, hadd mondjam így, erősebb az a világ, amiben Jézus benne áll, mégis úgy tűnik, nem kevésbé hitetlen, mint a mi világunk. Jézus tehát azért, hogy önmagát ebben a vádbeszédben, vádlásban megvédelmezze, tanúkat hív. Tanúkat hív nem azért, mint hogyha önmagában nem állhatna meg az, amit ő tesz, cselekszik, hiszen ő maga az Isten, és ahogyan néhány ókori, nem is keresztény filozófus mondta, lehetne ide idézni Cicerót vagy Szenekát, akik így fogalmaztak és így beszéltek, hogy hát az erény nem szorul külső támogatással, megerősítése is. Van is belük egy ilyen gondolat, hogy aki jót tesz, hát mit kell ott még értelmezni, magyarázni. De azért látjuk, hogy hát úgy tűnik a világunk újból és újból rászorul a tanúság tételre, ahogyan a mi világunkban is ez jól látható. Jézus tehát nem szorulna rá arra, hogy tanúvallomással felhívjon, felkérjen másokat, hiszen önmagában is megáll az, amit ő tesz. Mégis Jézus ismerve az emberi szívnek a hajthatatlanságát, álnokságát, nyomorult állapotát, tanúkat hív elő. És hát az első tanú, akit szólít, Keresztelő János lesz. Ő ráutal, Jézus rámutat, és azt mondja, ti elküldtetek Jánoshoz. Elküldtetek Keresztelő Jánoshoz, hogy megkérdezzétek, hogy hát ő kicsoda. Halljuk is ezt a korábbi részből. Keresztelő János kint van a Jordán partjánál, nagy sokaság veszi őt körül. És a farizeusok, írástudó papok, látva az ő munkálkodását, arra gyanakszanak, mi van, ha ő a Messiás. Menjünk el, kérdezzük meg, nézzük meg, kicsoda is ő. És Keresztelő János, aki tanúvallomást tesz, halljuk is majd ezt később Jézusról, azt mondja, majd ő mutat rá Jézusra, íme az Isten páránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez a Keresztelő János azt mondja, nem, én nem vagyok a Messiás. A Messiás utánam fog majd jönni. És én sok mindenre nem vagyok méltó vele kapcsolatban, nem vagyok méltó arra, hogy megoldjam a sarúja szíját. Ő nagyobb lesz nálam, és az ő útját készítem most. És ott a Jordán partjánál majd rá is mutat Jézusra. Jézus Krisztus most őt hívja tanul. Azt mondja, ti elmentetek hozzá, megkérdeztétek őt. Azért mentetek hozzá, mert úgy gondoltátok, amit mond, annak súlya van. Ti is így gondoltátok. Ti is így véltétek. De mi történt, amikor Jánoshoz oda mentetek? Izgatott benneteket az, amit ő tanít, amit ő mond. Éreztétek, hogy ő az igazságot szólja. Ő volt a világító fákja, aki utat mutatott nektek. Bevilágította az utat, amin hozzám elérkezhettetek volna. De amikor láttátok, hogy hova vezet ez az út, akkor már kicsit úgy fanyalogtatok. Hát mi nem erre gondoltunk. Érdekes az, ahogyan Jézus beszél erről a helyzetről, ahogyan Keresztelő János tanúvallomását, és ahogy Jézus az ő maga elutasításáról beszél. Mert azt gondolom, van itt valami, ami számunkra beszédes és sokat mondó lehet, ahol megtaláljuk mondjuk így az első üzenetét mai igénknek. Vajon mi vagy korunk, ha körbenézünk, nem így van-e ezzel? Hogy keressük valami módon az élet igazságát, igazságait, keressük az életünk megoldását, igen, keressük, ha talán nem is mindig ezt a szót használjuk erre, a megváltást, hogy valami módon az életem megoldódjon a benne lévő meg annyi nyomorult helyzet és állapot. És talán még keressük is az egyháznál, az egyház szavában, az ige hirdetésben, mindabban, ami úgymond a vallásban megjelenik számunkra, azt, ami megoldhatja az életünk problémáját, de amikor oda vezetnének bennünket Jézushoz, vagy amikor mi megmutatjuk ennek a világnak Jézus Krisztust, akkor lehet, hogy akik erről hallgatnak, akik ezt hallják, akik keresnek, azt mondják, hogy ja, én nem ilyesmire gondoltam. Én valami másra gondoltam. Nekem van egy elképzelésem, hogy milyennek kellene lenni annak a megváltásnak, hogyan kellene annak megtörténnie. Azt mondja Jézus, ti fanyalogtok Keresztelő János ige hirdetésére. Arra, amire ő rámutatott. amit ő igazságként kimondott. Ideig óráig tetszett nektek, mert úgy gondoltátok, hogy jó lesz ez nekünk. Aztán, mikor hallottátok, hogy hol kellene keresni, hogy bennem kellene megtalálni életetek megváltóját, már nem volt tovább annyira tetszetős ez az út, amit János megmutatott nektek. Ha előhívta Jézus keresztelő Jánost egy emberi bizonyságtételt, akkor most azt mondja Jézus, nekem nem kell önmagamat igazolni, van, aki igazoljon engem, sőt, van nekem nagyobb bizonyságtételem is keresztelő Jánosnál. És tulajdonképpen itt egy kicsit, sőt, már keresztelő János felmutatva is Jézus beszéde, akit vádoltak, akinek most elméletileg védőbeszédet kellene tartania magáért. Hallgassuk csak az igét, elkezd vádbeszédet szólni. Vádbeszédet azok ellen, akik nem hisznek benne, meg annyi bizonyságtétel ellenére sem. És ő, akinek nem lenne szüksége arra, hogy bárkire is támaszkodjon, mégis újabb és újabb tanúságtevőket hív. És milyen kegyes, milyen szeretetteljes módon mutatkozik meg ebben Jézus maga. Aki, hát mondhatnánk így, meg is sértődhetne, ja, hogy nektek ez nem kell, ti ebben bizonytalankodtok, amit én nyújthatok nektek. Hát akkor nem kínálgatom nektek az én portékámat. Nem kínálgatom nektek azt a megoldást, azt az életet, amit én adhatok nektek. De nem sértődik így meg Jézus, hanem újból segítségére siet a nem értő, a süket ember számára. És hogy hadd hozzak ide egy példát, egy nagyon mai példát, amit jól fogunk érteni, hogy Jézus mit tesz itt, milyen szeretetteljes gesztussal van e felé az őt elutasító, magában életet kereső emberiség felé. Hát itt van, és jól halljuk napról napra a híreket, ahogyan keresi korunk is a megoldást a nagy bajra, erre a betegségre, a koronavírus járványra. És halljuk, hogy amikor felröppen a hír, hogy itt is, ott is már van vakcina, ami jól működhet, aminek lenne ereje, eredménye a védekezésben, ami lehetne megtartó, életet mentő ami számunkra, akkor előkerül meg annyi kérdés. Valóban jó-e az a vakcina? Melyik a jó? Nézzük csak, ki gyártja. Ki mondja, hogy az jó? Az állam mondja, az orvosok mondják. Ki tesz róla bizonyságot, hogy az jó? És hogy értsük jól ezt a példát, amiként most ezt idehozom, az a vakcina lehet, hogy tökéletesen jó. És mégis nekünk igényünk van arra, és szükségünk van arra, hogy valaki bizonyságot tegyen róla, valaki megerősítse. És ahogyan halljuk, hogy kimennek magyar orvosok külföldre, idegen országokba, hogy megnézzék, hogy mi történik, hogy történik a gyártás, mi van abban az oltóanyagban. Hát ezzel a gesztussal lép Jézus oda hozzánk, hogy jó, én önmagamban elég lennék, de ha ti nem hisztek nekem, gyertek, nézzétek meg, és akkor higgyetek a tanúságtevőknek. Itt van hát János, de ha még neki sem hinnétek, van nagyobb bizonyságtételem. Van nagyobb tanúságtevő mellettem. Itt vannak a cselekedeteim. Itt vannak a cselekedeteim, amelyek miről beszélnek nektek. Hallottuk egy korábbi részben, a harmadikban, amikor Nikodémus oda megy Jézushoz egy éjszaka, és beszélget vele. Nikodémus, ez a farizeus, azt mondja Jézusnak, Mester, mi elhisszük, hogy te Istentől jött tanító vagy, hiszen halljuk a tanításodat, látjuk a cselekedeteidet. Mégis még ezernyi kérdésem van. Látja Jézus kora, világa, Jézus meg annyi tettét, cselekedetét, és Jézus most ezt hívja tanul. Nézzétek, ezek a jelek, ezek mutatják meg, hogy ki is vagyok én. Ezek mutatják meg azt, hogy én nem teszek mást, nem jöttem máshonnan, mint az atyától magától. De van még, aki tanúságot tegyen mellettem. Az Isten hangja is itt van. Mi talán rögtön arra asszociálnánk, és talán nem is téves a részünkről, amikor arra gondolunk, hogy ha ha nem is János evangéliumában, de más evangéliumokban arról hallunk, hogy amikor Jézus elmegy megkeresztelkedni, akkor megnyílik az ég, alászáll egy galamb, a Szentlélek, és akkor egyszer csak hallani lehet az Atya hangját, aki így beszél Jézusról, ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az Isten hangja. Mégis ennél tágabb módon kell hallgatnunk most Jézus beszédét, mert hogy Jézus hangja ennél sokkal régebb óta szól ebben a világban. Azt mondja Jézus, Isten hangja, Isten arca ott van az írásokban. Ott szól már több száz éve nektek. Hallgatjátok, olvassátok, kutatjátok is. Nektek szól, értetek szól minden nap. De ti nem halljátok. Ti nem halljátok az Isten hangját, és nem látjátok az ő arcát. Sohasem láttátok. Valami olyasmiről beszél itt Jézus, mint amikor meg annyi tapasztalatunk van erről, felveszik a telefont, és azt mondjuk, hogy talán nem mutatkozik be az illető, de a hangjáról felismerjük. Valakivel találkozunk az utcán, pláne most ugye maszkban, nem látjuk az egész arcot, pusztán csak a szemet, de már az a szem is sok mindent elárul, hogy kivel találkozhattunk. Egymást a hangról, az arcról ismerjük fel, és az Isten is mutatja az ő arcát, az ő történetei, a velünk való történései által. Hallatja az ő hangját, amikor hozzánk szól, és velünk beszél az ő igéje által. És Jézus ezért mondja, ti nem halljátok, sohasem hallottátok az ő hangját, sohasem láttátok az ő arcát, mert most nem ismeritek fel, akkor, amikor én itt vagyok. Amikor bennem egészen és tökéletesen kijelenti magát az Isten, amikor megmutatja az ő arcát nektek. Azt mondja Jézus, ti már képet alkothattatok arról, hogy kicsoda az Isten, és kit küld majd el ebbe a világba. Képet alkothattatok róla, mielőtt megjelent volna. És mégis, most amikor megjelent közöttetek, elvetitek őt. Ezért mondja azt Jézus, ti nem is értitek az igét. Nem is ismeritek az írásokat, fogalmatok sincsen, hogy miről szól. Már azt gondoljátok, és az a meggyőződésetek, hogy jól értitek az igét. De ha ti elutasítotok engem, akkor ti elutasítjátok Mózest is. Pedig állandóan rámutogattok belőle, merítetek, és azt gondoljátok, hogy értitek, hogy mit kell tenni. De a betű az csak felszín, és ti megálltatok a felszínnél. Nem mentek mélyebbre az igében, nem ástok mélyebbre, nem rezonál a szívetek arra, amit olvastok az írásban. Ti kutatjátok az írásokat, azt mondja Jézus, és az életet keresitek benne. És jól teszitek, mert az élet ott van benne, az örök élet kulcs, az áloga ott van benne az írásban. És jó helyen keresitek a megoldást, csak hogy nem értitek annak tartalmát. Az írás a negyedik tanú, aki megjelenik, aki rámutat Jézusra. És olyan különleges ez, hogyha egy kicsit végig gondoljuk olvasmányainkat, hogy vajon tényleg hogyan kell ezt érteni, amit Jézus mond. Vajon látjuk-e azt, hogy amikor olvasunk, talán néha kicsit nehézkesen véve azokat a lapokat a Szentírásban, amikor mondjuk az áldozati szertartásokról van szó Mózes könyveiben. Hogy ott, amikor egyszer egy évben a főpap bemegy, és bemutatja azt az egyszeri áldozatot, engesztelő áldozatot az egész népért, akkor ott minden Jézusról szól. Arról az egyszeri tökéletes áldozatról, amit majd Jézus bemutat, értünk, ő az egyetlen tökéletes főpap, az ő egyetlen és tökéletes áldozatát. Vagy értjük-e, amikor lapozzuk a Szentírást, hogy amikor ott vannak azok a személyek, akik prófétaként szólnak, és teljesítik Isten akaratát, és meg annyi szenvedésen keresztül mennek, hogy az ő életük is rámutat Jézus Krisztusra, róla beszél. Hogy amikor Isten jön, és minden bűne nyomorúsága ellenére a népet újból kiemeli a bajából, megszabadítja őt, és újból és újból ígéri vigasztalását Isten, akkor már arról beszél, amit ő véglegesen és tökéletesen megcselekedni kíván majd értünk Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, Jézus tanúságtevőket hív, mert tudja, hogy nekünk szükségünk van tanúságtevőkre. Akiknek a szava vízhangzik a szívünkben, és jól tudja ő azt, hogy ez a szükség abból fakad, hogy nekünk nagy kérdéseink vannak az életben. És ahogyan elhangzott, mostani járvánnyal, betegséggel szemben is kell a bizonyosság, hogy valóban életet adjon az a vakcina. És nem lehet, hogy bizonyság nélkül legyünk, hogy az életünk egészen nagy dolgaiban is kellenek nekünk a tanúságtevők. Kellenek, mert az életért, hogy azt megragadhassuk. Azért, hogy tudjuk, hogy mi van most a földi világunkban, de mi lesz velünk halálunkban, vagy a halál után. Arról nem mindegy, hogy ki mit mond nekünk. Nem mindegy, hogy miben hiszünk. Nem mindegy, hogy mi vár ránk. És Jézus Krisztus most ideáll elénk, és megmutatja, miben kell nekünk hinni. Kire támaszkodjunk. Ez az ő parancsa, ami számunkra. Tanulni, keresni az Isten igéjében őt magát. Mert így ismerhetjük meg az igazságot, az életet. Végső kérdéseinkre a nagy választ, amit nem biztos, hogy el tudunk beszélni egymásnak. Nem biztos, hogy ki tudunk mondani szavakkal, de életet ad, vigasztal, erőt ad és megörvendeztet. És vannak nekünk erről tapasztalataink. Akkor, amikor félünk, amikor sírunk, amikor elveszítünk az életben sok mindent, és akkor egyszer csak valaki mellénk ül és megfogja a kezünket, és átölel minket. Sok mindent mondhatunk erről a pillanatról, erről a mozdulatról, és mégis olyan sok minden kibeszélhetetlen ezzel kapcsolatban. Az Isten így akarja a kezünket megfogni, az Isten így akar mellettünk lenni, átölelni igéjével, önmagához elvezetni Krisztus által. Oda megyünk a Krisztushoz, a forráshoz. Oda megyünk a Szentíráshoz, hogy tanúságtételét naponként hallgassuk, hogy a szívünkben hordozzuk, hogy igéit újból és újból ismételgessük, meg annyi nehéz élethelyzetünkben. Nem megfeledkezve arról, hogy abban minden ígéret, minden tanúság, tanúságtétel életünk is lehetünk oldani. Nagy bizonyosság életünk és halálunk. Adja meg Isten, hogy jelentessenek a Biblia tanulmányozásaink, ige olvasásaink, hogy abban újból és újból megnyerhessük, elnyerhessük Isten jó szavát, hozzánk jövő igéjét, beszédét. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, itt állunk most előtted, és boldog a szívünk, mert beszéltél hozzánk, tanúságot tettél nekünk Jézus Krisztusról, hogy az, akit keresünk, akiben hiszünk, akiben belekapaszkodunk jó és árnyas napjainkban, valóban az, aki te tőled jött, akinek szava igaz volt, akinek tette kereszt halála, valóban életi orvossággá lehet, ami nyomorult, bűnös, halála alá rekesztett világunk számára. Urunk, köszönjük a te tanúság tételedet, mert most, amikor a világ is tanúságot tesz körülöttünk, és hamisan tanúzik, és teszi azt teli szájjal, és letagad téged, meghazudja szavadat, tagadja igazat, hamisat, és azt mondja, nincs is mihez igazodni ebben a világban, ebben az életben. Amikor azt suttogja a szívünkben, relatív világunkból relatív jövőt álmodhatunk magunknak, és közben oly nagyon elveszetté válik a szívünk, életünk, kilátástalanná jövünk, és nem is tudunk mit gondolni életről és halálról, akkor most jön a te szabad, világító lámpásként, fákjaként, hatalmas tűzrakásként ragyogja be a mi életünket, világunkat, és mutatja nekünk az utat, hogy van egy igazság, van egy igaz szó ebben a világban, ami elhangzott, ami elkiáltotta magát, és az elégséges számunkra mindenre. Urunk, jövünk te hozzád elveszett világunkból, és azért fohászkodunk, hogy szavadat mindenkor hallhassuk, hogy ígédet mindenkor érthessük. Hogy ne hiába valólag elveszendő igeként, magként hújjon a mi szívünkbe, hanem hadd legyen annak jó következménye, hadd teremjen az bennünk hitet, látást, buzgóságot a jó cselekedetre, és urunk annak a vigasztalását is, annak a látását is, hogy Jézus Krisztusban ez a mi egész világunk megváltatott, és benne mi magunk is. Hogy amikor szembe jönnek velünk betegségeink, bajaink, meg annyi nyomorúságunk, szembe jön velünk a halál félelmetes csápjaival, akkor ott állsz te, elénk tárva a Krisztust magát, és azt mondod nekünk, ne félj, van élet. Te feltámasztasz, te örök életet nyújtasz nekünk. Urunk, ez a bizonyosság hadd legyen számunkra mindenni áldássá, örök ajándékká. Urunk, így hadd biztassuk egymást is ezekkel a szerető szavaiddal, amikor egymás mellett ülünk, beszélgetünk, tesszük dolgainkat, hogy kinek szükségét látva hiányát és vigasztalhatatlanságát, ebből, amit mi ma kaptunk, hadd adjunk tovább. Urunk, így kérünk téged, ez a magát becsapó, tőled távol álló, tőled magát elszakító világot is, még ha ilyen nehezen hiszi is, akarja is meghalani szabadat. Urunk, add, hogy ebben a világban hadd legyünk mi jó tanúságtevők. Nem magunkért, Urunk, de ő érettük, ahogyan te is érettünk, tanúvallomásokat hívtál elő. Addurunk, hogy legyenek megtért életek, addurunk, hogy e megtért életek, megtartott életekké legyenek. Urunk, imádkozunk most ezen az órán azokért, akik betegek, kórházi ágyon fekszenek, akik magányuktól sajtó fájdalomban vannak, és beleremegnek az élet nagy kérdéseibe. Urunk, te légy velük. Te tartsd meg őket, te légy áldott orvosuk. Urunk, így hozzuk eléd azokat a testvéreinket is, akiknek gyászuk van, akik elvesztettek édesanyát, édesapát, szeretett rokont, hozzátartozót. Urunk, te légy a gyászoló testvéreinkkel, akik, Urunk, látják, érzik, beléjük markol ennek a világnak a valósága, a halálnak a valósága. Mégis biztasd őket, Urunk, szavával. Az csak az utolsó előtti. Jön még az utolsó, a veled való tökéletes találkozás, a veled való örök élet. Urunk, ez a látás, ez a vigasztalás. Hadd fogadjon meg szívükben, hadd hozzon számukra nyugodt álmokat, vigasztalt perceket. Visszatekintve hála imádságokat. Urunk, így könyörgünk mindazokért, akik elveszendő életüket keresik, akik megbotlottak döntéseikben, akik olyan nagyon folyognak ebben a világban, és nem találnak kapaszkodót. Urunk, légy velük, és találd meg őket. De Urunk, légy békétlen világunkkal is, amelyben oly sok háború és harc van. Urunk, te vedd ki a fegyvereket a kezükből, és adj a kezükbe olyan eszközöket, mivel megtanulhatnak egymásért tenni. Urunk, így áld meg egyházadat ebben a világban, akkor is, amikor úgy tűnik könnyebb időket él, és ott is Urunk, ahol nagy üldöztetésekben van, hogy akár így, akár úgy tapasztalja meg a világ hozzávaló viszonyát, abban mindenkor hű lehessen a te igédhez, és rád mutatva élhesse, vihesse tovább a tanúságtételt. Így imádkozunk, Urunk, magunkért egyen-egyenként, de így imádkozunk ezért a gyülekezetért is. Így kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket imádságunkban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Érdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájan ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk a hirdetést.
Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy gyülekezetünknek halottjai vannak. Az elmúlt időben temettük Somogyi Sándorné, Vég Ilona testvérünket. Istenünk 98 évet ajándékozott neki, lányának, unokáinak, dédunokáinak, menyének Istenünk vigasztalását kérjük és kívánjuk e helyről is. Ugyancsak az elmúlt héten temettük Horváth János testvérünket, aki türelemmel viselt hosszú betegség után 73 évesen tért meg mennyei atyánkhoz, feleségének, nevelt lányának, unokáinak, testvérének, hozzátartozóinak Istenünk vigasztalását, az örök élet reménységét kívánjuk, hogy Istenünk vigasztalja mindegyikünket. Hirdetem a testvéreknek továbbá az Isten tiszteleteinket. Szerdán a felnőtt fiatalok vannak együtt, csütörtökön 5 órától a időseknek a Biblia köre van, pénteken pedig a kis ifjúság jön egybe. Vasárnap, már mai nap is úgy van a helyzetünk, hogy délután 5 órakor Isten tiszteletet tartunk ismételten, és ugyanígy lesz jövő héten is szokásosan, délelőtt 10 órakor és este 5 órai kezdettel. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük zárásul a 251-es számú dicséretünket, annak az első és a második versét, meghódol lelkem, te néked nagy felség, utána pedig nemzetünk imádságát a himnusz énekeljük el.